Papp Péter. Viszont hallásra, további kellemes rádiózást kívánunk. Felhívjuk figyelmüket, hogy műsorunkat megismételjük holnap hajnalban 3 óra 10 perctől és este 21 óra 10 perctől. Akkor is szeretettel várjuk Önöket a készülékek elé.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az alaptörvény módosítási javaslat számos elemében sérti a jogállamiság, a demokrácia és a hatalom megosztás elvét, közölte a Sándor Palota az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban. Európában is egyedülálló helyzet, hogy egy hivatalban lévő köztársasági elnököt tisztán politikai indokokra hivatkozva a köztársasági elnöki intézmény autonómiáját biztosító garanciák nyílt sérelmével távolítanak el a hivatalából. Az alaptörvénymódosítás zéró rendelkezései közé illesztett, félreérthetetlenül személyre szabott módon, olvasható a közleményben. Sólyog Tamás hangsúlyozta, hogy a köztársasági elnök alkotmányos szerepe betöltésének fontos biztosítéka, hogy az Alkotmánybíróság az egyetlen szerv, amely jogosult az államfőt a hivatalától megfosztani, és erre kizárólag konkrét okokból az alaptörvény vagy a törvények szándékos megsértése vagy bűncselekmény elkövetése miatt kerülhet sor. Az Európai Unió Gazdasági és Pénzügyi Tanácsa elfogadta Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, ami mintegy 10 milliárd euró kifizetését teszi lehetővé Magyarország számára, amely körülbelül 6,5 milliárd euró visszanemtérítendő támogatásból és körülbelül 3,5 milliárd euró hitelből áll. Az uniós tanács közleménye szerint Magyarország új nemzeti helyreállítási tervében vázolt intézkedései biztosítják az unió pénzügyi érdekeinek védelmét, megerősítik Magyarország korrupció ellenes keretét, fokozzák a közforrások és a közbeszerzések átláthatóságát, valamint javítják az érdekelt felek és a szociális partnerek bevonását a jogalkotási folyamatba. Az új magyar terv emellett intézkedéseket tartalmaz a bírói függetlenség és a jogállamiság megerősítésére Magyarországon, közölték. Új alapokra kerül a vonatközlekedés fejlesztése és finanszírozása, hogy felzárkózhasson a 21. században elvárható szolgáltatási színvonalhoz, mondta a közlekedési és beruházási miniszter Budapesten a 76. vasutasnap tisztavatóján. Vitézi Dávid kiemelte, hogy a vasút lesz a legnagyobb nyertese az uniós támogatásoknak, amelyek összesen megközelítőleg 2000 milliárd forint fejlesztést finanszírozhatnak a közösségi közlekedésben. A kormány 4 éven túlmutató korszerűsítési ciklusban gondolkozik, és bízik abban is, hogy a MÁV képes a megújulásra, saját fejlesztéseinek irányítására, tette hozzá Vitézi Dávid. A kormány képviselőinek jelenlététől teszi függővé a Bálványosi Nyári Szabad Egyetem és Diáktábor panelbeszélgetésein való részvételt több külhoni magyar egyetem vezetősége. Álláspontjuk szerint részvételüknek akkor lenne értelme, ha a Tusnádfürdői táborban a jelenlegi magyar kormány képviselői is jelen lennének, és adott lenne a párbeszéd lehetősége, mondta Tónk Márton, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektora. Az Erdélyi Magyar Magánegyetem rektora cáfolta azokat a sajtóban megjelent információkat, miszerint a Szapiencia képviselői biztosan jelen lesznek a július 21 és 26 közötti táborban. Mint mondta, a tusványos szervezői idén is meghívták az egyetem több képviselőjét, hogy vegyenek részt a felsőoktatási közpolitikák témában megrendezendő panelbeszélgetéseken, de ők feltételt szabtak ehhez. Tekintettel arra, hogy a tusványosi tábor kezdetektől is szándéka szerint a román-magyar és a magyar-magyar párbeszédnek az egyik fontos helyszíne, beleértve ebbe a román kormányzati szereplőket és a magyar kormányzati szereplőket, a Szapiencia Egyetem részéről akkor van értelme ezeken a beszélgetéseken érdemben részt venni, ha azokon jelen vannak a jelenlegi magyar kormányzati szereplők is, írja az egyetem nevében Tónk Márton rektor. Sport. A múlt heti dél-koreai úszonyosúszó világbajnokság után a debreceni Senánszky Petra már az augusztusi párizsi úszó Európa-bajnokságra készül. A 32 éves versenyző Incheonban 50 méteres gyorsúszásban és a 400 méteres mix váltó tagjaként is világbajnoki címet ünnepelhetett. Szinte egy hétvégi program volt az egész. 72 óra alatt megjártam Koreát oda-vissza, ilyen messzire még soha nem utaztam úgy, hogy gyakorlatilag másnap már versenyeznem kellett. Csak egy éjszakát aludtam kint, ami nem volt egyszerű, de örülök, hogy így is sikerült megnyernem az 50 métert, majd a mix gyorsváltóval is aranyérmet szereztünk, fogalmazott Senánszky Petra, debreceni úszó. Végül az időjárásról. Többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel. Kevés helyen, nagyobb eséllyel délnyugaton és északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar, majd estétől erőteljesebb felhőképződés valószínű, ezzel együtt másutt is növekszik a csapadék előfordulási esélye. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 33 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Ameddig piros lesz a vér, ameddig fehér lesz a hó, ameddig zöld a fű, lesz jel, eszünkbe juttató.
Megmaradni, a határon túli magyarság közéleti magazinja.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Határon innen és Határainkon túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban megismételjük a március 19-ei összeállításunkat, amelyben a kárpátaljai Máté Rihárd a Munkácsi járásban található Izsnyéte település református lelkésze és Máté Réka főiskolai tanár tanúságtételét mutattuk be. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Gronda János nevében is a bemondó Klész Beáta.
Most ne értsük félre, nem akarok ilyen univerzalista dolgokba belemenni, hogy akkor mindenhol ott van a házasságban, akkor nem is tudjuk ezt szétválasztani, de hogy lehet-e olyan dolog, amiből őt kizárjuk? Szabad-e, hogy legyen olyan, amiből őt úgy azt mondjuk, hogy itt most neked nincs helyed. Légy szíves, menj oda, ugye ott a helyed? Nem itt van. Ez az én dolgom. Ez az Isten oldaláról nézzük azt, hogy ő mindenhol ott van, a másik oldala viszont a mi oldalunk, az emberi, hogy várom-e, kérem-e, kérjük-e, várjuk-e, azt, hogy segítsen, hogy ott legyen, hogy megáldjon. Ez utóbbi néha hiányos, de pont ezért kell, hogy dolgozzunk. És akkor ide még visszatérünk, viszont a következő dolog, amit úgy elgondoltunk közösen, hogy és én erre kérek mindenkit, hogy ez a téma, ugye beszélgessünk a házasságunkért, az egész hétnek a témája, és itt különösképpen az, hogy Isten helye, Isten szerepe és jelenléte a házasságunkban, akkor mindenki vonjon egy mérleget. Közösen, nem egyedül, most nem magunkba is lehet, de mindenképpen legyen ott a másik is, hogy ha megvan ez az alap, hogyha eljutottunk arra, hogy ki neki, meg nekem Jézus, meg Isten, meg ugyanazt gondoljuk, hogy megváltott minket, akkor vonjunk egy mérleget. És mi mondtunk egy mérleget, miben lehet benne Isten, meg miben nincs benne úgy. Így fogalmaztuk meg csak két ilyen kategória, hogy mi az, ami kevésbé megy, nem azt mondom, hogy rossz, de úgy kevésbé megy, akár rossz dolgok is lehetnek itt, és mi az, ami jobban megy nálunk. Ez már nem az, hogy ebben mi ott elő vagyunk, és akkor mindenki tanuljon tőlünk, még az 50 éve házas is, hanem hogy mi az, amit úgy érezzük, hogy megy, és akkor még följebb építhetünk, mi az, ami nagyon lent van, és jó lenne onnan egy kicsit felemelni. Itt egy kicsit belegondoltunk, hogy mi lenne, hogyha arról szólna ez az este, hogy itt elkezdjük sorolni egymásnak a hibáit. Te ilyen volt, te olyan volt, itt. És akkor már hiába el lehet válni, és akkor úgy megyünk haza Beregszázból, hogy felsoroltuk egymás hibáit, elküldtük a padát és zapét, na nem tudom micsoda, és akkor elváltunk. Nyilván nem ez a célunk, hanem az, hogy észrevegyük mi magunkon, hogy mi az, ami megy, és itt egy kicsit így kitárulkozunk, amennyire lehet, viszont ezt mindenkinek meg kell tennie. Tehát ez nem egy instant kávé, odaadom most mindenkinek, és akkor tessék, vigyétek haza, hanem ez mindenkinek a saját házasságának a munkája. Jó, ami nem megy, vagy ami rossz. Kezdem én, és akkor utána átadom a szót. Ami rossz, kezdjük magunkkal. Én egy kimondottan, vagy kimondhatatlanul türelmetlen ember vagyok. Tehát ez annyira igaz, rám itt nem arról van szó, hogy reggel még nincs kész a smink, és akkor meg kell várni, hanem már ezt úgy megtanultam elengedni, megpróbáltam ezt megszokni, ezt a mikor indulunk reggel 7 óra, akkor az mindig 4-8, de nem baj, hát akkor ó, rendben van. De hogy én türelmetlen vagyok, Réka pedig lassú. Ez az igazság. És nem akarok túlozni, de a konfliktusainknak az 50%-a körülbelül, vagy inkább 60%-a mindig ebből szokott származni. Én türelmetlen vagyok, sokszor felszínes, ez benne van ez is, tehát ő pedig lassú. Tehát lassú. Van a fiúnál egy mondat, amit én nem szeretek hallani, mert itt is előjön a türelmetlenség mindig, mert akkor kb. Ez a mozdulatom, hogy Réka, itt menj, mert itt te jössz. Amikor azt mondja, amikor nincs ilyen alvás délután, és ugye 5 éves, és amikor nem alszik délután, és akkor este már így elindul, hogy apa, én nem tudok dönteni. Akkor már, ezt tudjuk, hogy itt kezdődik, hogy nem tud dönteni, de abban már sírás lesz, és abban ordítás lesz, és akkor én rögtön mondom, hogy én ez kevés vagyok, itt te jössz, mert nem tud dönteni, de most már tudom, hogy honnan van. Mit nézünk, ha egy filmet, mostanában nem szoktunk, de hát ő nem tud dönteni. Hát akkor nem nézünk semmit. Ugye, vagy jó, hát nyilván van ez a mit főzzek valamit, nem ilyenekben merül ki ez, de hogy ez a nem tudok dönteni, meg a lassúság engem ez így eleve így engem fel tud korbácsolni, úgyhogy én türelmetlen vagyok, ez az én hibám, ő meg lassú.
Nem, én ezt tényleg örököltem, és én nekem mindenre van időm, hála az Úrnak, nem kell sehová sietni. Van egy ilyen, hát ez ilyen közös tulajdonság, amit hát elneveztünk ilyen érdekesen, hogy időszakos letargia, na most ez mit akar, mikor két nagyon introvertált ember roppant extrovertált hivatásban találja meg az életútját, akkor egy olyan házasság alakul belőle, mint a miénk. Ugye egy lelki pásztor, illetve egy pedagógus egész nap már ki beszéli a lelkét gyakorlatilag, és akkor tényleg van olyan, hogy az ember hazamegy, és valóban nem jut már energia arra, tehát már a bezárkózásnak az időszaka eljön, és akkor tényleg az, hogy ne bántson senki, nem érdekelnek a másiknak a problémái, nem érdekel a másiknak akár a, nem tudom, a hangos szuszogása sem, ott a másik oldalon. És van úgy a mi kapcsolatunkban is, hogy nagyon nehezen tudunk a másikhoz kapcsolódni, pont amiatt, mert hajlamosak vagyunk egy picikét, amikor otthon vagyunk, akkor bezárkózunk, az nekünk egy ilyen, nem tudom, biztonságos hely, de néha kicsit túl biztonságos, és egy kicsit hajlamosak vagyunk túlságosan ellenni a saját dolgainkkal, és igen, ez egy ilyen nehéz dolog, ami számunkra is nehéz megoldani, hogy tudjunk egymáshoz többet kapcsolódni, kicsit egymásnak jobban megnyílni, és ne csak a saját kis világunkban ott létezzünk egymás mellett.
Ebben nincs benne Isten sokszor, még a saját életünkben is, amikor ki akarjuk zárni.
Igen, és akkor következő, házastárs vagy lakótárs. Láttam egy ilyen videót nem annyira régen, és nagyon megtetszett nekem ez az összehasonlítás, hogy van az a pont a házasságban, néha eljön, néha kicsit, ha többet dolgozunk a kapcsolaton, akkor persze ezen is lehet javítani, de hogy a házastársam az nehogy már a lakótársammá váljon, ugye? Mert azt szerintem plán, aki tőlünk tapasztaltabb, illetve több éve házastársi kapcsolatban él, vagy együtt él a másikkal, az elmondhatja, hogy persze a házasság sem olyan, hogy folyamatosan mindig közel állunk egymáshoz, és mindig tart a nászutas fázis, meg a rózsaszín köd, meg a többi. Ugye ez egy egymáshoz közeledés, egymástól való eltávolodás, ennek a dinamikája gyakorlatilag egy hosszú távú életre szóló kapcsolat, és nem várhatjuk el azt, mert ez egy ilyen fals remény lenne, hogy elvárja az ember, hogy mindig ugyanolyan közel legyen a másikhoz, mindig ugyanaz a fajta szeretet, szerelem, nem tudom, tűz legyen a másik iránt az emberben, mert ugye néha azért előfordul, hogy egy ilyen kis lakótársias kapcsolat kialakul közöttünk. Mint a koliszobában, aki lakott koliban, az azért ugye visszatekint rá, hogy a szépen ott elfőzőcskézünk egymás mellett, meg kérszenni, igen, kérek, hasonló dolgok, vagy éppen az, amikor előfordul, hogy nagyon bele vagyunk például a digitális eszközeinkbe. Feledkezve egy ilyen aranyos, hát aranyos és egy kicsit elszomorító kis anekdotát hallottam a rokonságomból a minap. Sok pedagógus van a mi családunkban, és az illető pedagógus kicsi gyerekekkel dolgozik, tanító néni, és gyermek születésre vártak a családban, és akkor egész nap így szorította a telefonját. Ugye várta a jó híreket, hogy mikor születik meg a kisbaba, és máskor egyébként nem szokott tanítás közben telefont tartani a kezében, pont azért, hogy a gyerekeknek a figyelmét ne vonja el a tananyagról, de aznap ezt nem tudta megállni, és már így nézte a messengert, és akkor az egyik kisi gyerek odalépett a szünetbe hozzá, és akkor azt mondta, hogy tanítónéni, ma pont olyan voltál, mint az anyukám, neki is mindig ott a kezébe a telefon. Tehát, hogy nehogy már ilyenekké váljunk, ez nagyon nehéz megállni, pláne akkor, hogyha az embernek például nem annyira sok közös érdeklődése van, ez is előfordulhat, nem ugyanazokat a filmeket szeretjük, vagy nem ugyanazokat a műsorokat szeretjük, akkor mindenki megy külön-külön a saját útjára. Ilyenek is vannak. És ezért is fontos az, hogy ne alakuljon ki ez a lakótársias kapcsolat, ami legalábbis mi időről időre, amikor ilyen irányba indul el a kapcsolatunk, akkor úgy észreveszünk, meg próbálunk azért egy kicsit tudatosan is tenni ezek érdekében, hogy legyen együtt töltött minőségi idő. Na és persze erről nyilván sokat szoktunk beszélgetni, meg ugye házasság hete az elkerülhetetlen, hogy azért ezek a dolgok is fel ne merüljenek. De például nekem az is eszembe jutott, hogy nem csak a minőségi idő az, ami fontos, meg a minőségi beszélgetések, tehát hogy ne csak ilyen gyakorlatias beszélgetések legyenek, hogy akkor mit kellene ma főzni, meg nem tudom, hányra legyek kész, meg stb., hanem mindenről beszélgessünk. Nem tudom, bármiről, minden apróságról, random dolgokról is, nem csak a gyakorlatias teendőkről. És vissza kell találni egy kicsit szerintem a kezdetekhez is. Ugye nekünk annyira nem nehéz, meg még sok mindenre emlékszünk is, de hogy azt is érdemes mindig időről időre megtalálni, hogy mi az, ami összehozott bennünket, vagy mi az, ami nem tudom, régen érdekelt, ugye jönnek a gyerekek, jönnek a nem tudom, munka, a problémák, és akkor nagyon nehéz visszatalálni ahhoz, hogy akkor mi volt az az első dolog például, ami összekapcsolt bennünket. Nekünk például nem tudom, sokan tudják-e, hogy a zene volt az, ami összehozott minket, gyakorlatilag ugye egy zenekar, egy ilyen keresztény ifjúsági zenekarban játszottunk együtt, és akkor mindig feljön ez a felismerés, hogy annyira régen alkottunk már együtt valamit. És időről időre jönnek ilyen feladatok is, hogy akkor, nem tudom, gyülekezetben kell foglalkozni valami hasonlóval, vagy fogalm sincs, hogy a főiskolán kell egy műsort összehozni, és akkor ott a segítségünket kérik is. Rájöttünk arra, és újra, meg újra rádöbbenünk arra, hogy nagyon jó az, hogyha vissza tudunk mindig térni ezekhez a szeretett tevékenységekhez, vagy dolgokhoz, amik a házasságunk elején, vagy még a jegyességünk idején, vagy az előtt örömöt okoztak, és nagyon jó ezekhez a dolgokhoz egy kicsit mindig visszatérni. Nekünk nem annyira nagyon sok közös, úgymond, hát, hogyha nem mondom, hogy nincsenek közös érdeklődési köreink, de sok-sok különbözőségünk is van a párhuzamok mellett, és ezért sokszor nehéz közös programot találni, sokszor azért, mert én nem tudok dönteni, igen, de sokszor azért, mert egyszerűen hát egyikünknek sem felel meg az adott opció, de mégis milyen jó, hogyha vannak ilyen közös kapcsolódási pontok.
Mindig ajánlok neki egy helyet, menjünk el ide enni, vagy az megint oda. úgyhogy vannak ilyenek, de ettől függetlenül meg tudjuk találni a helyeket. Szóval azért tettük mérlegre a gyengébb dolgainkat is, mert hogy tényleg az van, hogy sokszor azt nagyon emberien éljük meg. Tehát abban ez az elzárkózás, bezárkózás, akár neki, akár nekem, tehát amikor az, én is magamon láttam ezt a telefonozást, hogy amikor Lacika kérdez, már megint valakinek visszaírsz? Nem, hogy nem, csak ugye a mozdulata. De hogy de nyilván nem is, akkor le kell tenni, és akkor olyankor kicsit össze kell szedni magunkat. De hogy vannak olyan dolgok, amiből kihagyjuk. Viszont ez tényleg egy ilyen dolog, amit mondott, már egy kicsit a jobb irányba menni, hogy nyúljunk vissza, tekintsünk vissza a régi dolgainkra. Mi az, ami közös dolog, ami örömet adott, és ez tényleg úgy kezd beválni nálunk, hogy újra ugyanazt csinálni. És akkor egyrészt én hálás vagyok azért, nyilván beregszászéknak ez könnyű mondani, mert városban laknak, de mi egy falun lakunk, és onnan nagyon sok mindenki nem mozdul ki. Lehet itt is van városon, aki nem tud kimozdulni, érthető okok miatt mostanság, de én látom azt, és ezért jó, hogy én át tudok jönni, gát után is van élet nekem, nem csak gát előtt, meg úgy arrafelé a Munkácsi járásba. Tudok mozogni, és így el tudunk jönni valamikor. Csak tényleg egy vacsorára, a múltkor az volt, hogy mi megnyitottuk a házasság hetét, vasárnap eljöttünk egy vacsorára, és akkor sétáltunk együtt a városba, és megdöbbentünk, hogy vasárnap este 6 órakor Beregszász üres. Én azt hittem, hogy ez egy falu. De hát a mi falunk is ilyen, de hogy Beregszász 6-kor, vasárnap este 6-kor üres volt. Úgyhogy ez egy kicsit úgy ledöbbent. Tehát azt hittem, hogy van élet jobban, de nincs, nem volt. Úgyhogy néztük a csillagokat, de azok szépek voltak. Jó, ami jobb lehet, nem csak a múltba való visszatekintés és az akkori kapaszkodókba ugye beleragadni, hanem ami jobb és ami működik, ez a felültemegyetés, kirándulás, randi, játék a gyerekkel, tehát ez amire törekszünk. Kommunikáció. Ez egy kicsit ilyen keserédes, mind a kettő. Mert elmondta Réka azt, hogy törekszünk arra, hogy leüljünk beszélgetni, és tényleg ez viszonylag bármilyen kedvünk is van, bármennyire is kizárja, hogy ki szeretné zárni az ember a világot, és egy kicsit magába fordulni. Viszont amikor leülünk, akkor tényleg beszélgetni igyekszünk, és rájövünk arra, hogy beszélgetni jó dolog. Tehát ha beszélgessetek a házasságotokért, hogy pláne meg a nőknek. Na most ezt nem kell mondanom, nem azért, mert férfiak nem akarunk semmiről beszélgetni, de tehát annyira nem igényeljük a dolgokat olyankor, mi el vagyunk magunkkal, de egy nőnek meg fontos az, hogy elmondja, és tudom, de ki mondja, de ki beszélje, de ha nem mondja el, akkor meg látom, mi a baj, semmi, két napig semmi baja nincsen. Csak semmi. És akkor utána úgy jön egy este, általában este, amikor már csend van, gyerek alszik, akkor beszélgetünk, hogy akkor szoktunk sokat beszélgetni, és ez mindig jó. Érezzük ezt, hogy ez túllendít azon, amin át vagyunk, úgyhogy beszélgessünk sokat. Beszélgessünk a házasságunkért. Viszont a mértéke, a szintje és a módja az különbözik a kommunikációnak. Ez, aki talán közelebb áll hozzánk, azoknak már lehet elmondtuk, de ami különbözik, az, hogy is mondhatnánk úgy, mint egy olasz család, a mi családunk, meg mint egy finn. Tehát, hogy de a finn az nem csak úgy, hogy hanem úgy, hogy az olasz, én a temperamentumot, én tudom, hogy honnan hoztam, én édesanyám vonalán kaptam el, aki rég, amikor eljött először hozzánk, látogatóba, akkor azt hitt, hogy kiabálunk. Komolyan azt hitt, hogy kiabálunk. És akkor édesanyámnak, remélem nem nézi meg a videót, jövőre se, hogy van egy ilyen dolog, hogy egy az, hogy hangosabban beszél tőlem is, mert én már idomultam azért hozzájuk, tehát én már halkabban beszélgetek, de neki még így a szemével is így komolyan, tehát hogy és akkor így Réka megjegyzett, hogy csak beszélgetünk, de nem kiabálunk, ez beszélgetés, nem kiabálás. Anyósomat meg úgy teszteltem egyszer, hogy ha mindig halkabban mondod neki, velünk él, 5 éve, vagy már több, 7 lassan, de hogy mindig halkabban mondod, és annál halkabban mondta, és a választ. És akkor látom ezt, hogy itt tehát a kommunikációs meg a kulturális különbséghez nálunk nagyon előjött, és akkor ne kiabálj már, nem kiabálok. Csak mondom, tehát, hogy ezt meg kellett szokni. Mit akarok ezzel elmondani? A különbözőségeink azok nem feltétlenül. Néha lehet, hogy akadály, de hogyha nyilván megismerjük a másikat, megszokjuk, hogy ki ő, hogyan beszél, kiabál vagy suttog, a különbözőségeink bármennyire furcsa is, de építőleg hatnak a kapcsolatunkra. És még akár gazdagodhatunk is, hogyha nem mindig kiabálva mondunk el valamit, én ezt megtanultam, ő már megtanulta azt, hogy Ricsi! Hát figyelj már ide, amikor először hallottam tőle, nem is hittem el, hogy ilyet tud, de egyébként tud. Ami még egy olyan dolog, amire törekednünk kell, És itt úgy szintén őszinték leszünk, szerintem így van értelme ennek, és lehet, hogy itt most ilyen csalódást keltek, de attól függetlenül még ezt elmondhatom, és el is kell, hogy mondjam. Mert vannak olyan barátaim, ha csak egy ilyen kirándulásra mentünk el néhány napra, akár itt a hegyekbe, vagy bárhová, tudom azt, hogy minden reggel leülnek, közösen imádkoznak, és közösen olvasnak igét, és úgy indulnak a napnak, meg akár még este is. Ez sajnos nálunk nem megy. Lehet az életbeosztásunk ilyen, ez a 6-kor kelünk mindig, általában minden reggel, és akkor időpontra kell szaladni mindenhová. Sajnos ez nem megy. Nálunk ez így nem működik. Megvannak ennek a helyei, meg az alkalmai, de nem tudjuk ezt gyakorolni, úgyhogy ez egy őszinte bűnvallás most mindenkinek, meg önmagunknak is, hogy erre többet kellene fektetni, lelkészként is. Ugye? Nem árt, hogyha a pap olvas Bibliát. Tehát, hogy közösen, és ez kevés. Megvannak a közös imádságok, a csendességek, de nem ez a rendszeres, amikor minden reggel úgy indulunk, hogy... És ezt megmondom őszintén, ez a szent irítség mindig bennem, amikor, nem tudom, látom azt, vagy hallom, hogy minden reggel és minden este úgy tudják lezárni a napot, ez nálunk nincs így. De azt kövezzem meg, akinél mindig így van. Jó, van még itt egy rossz, amit szerintem el kell, hogy... Vagy majd ezt mondjam most én. Önzőségünk levetkőzése van egy ilyen ponton. Jó, akkor elmondom. Ebben jó irányba haladunk, mert mindketten el vagyunk a saját dolgainkkal, erre már egy kicsit úgy utaltunk, de hogy sokszor csak a saját szemszögünkből látjuk a dolgokat, és akkor itt adom át neked, amit te még ezzel kapcsolatban mondani szeretnél, de mind a ketten önzőek vagyunk. Ő is, meg én is. Nem annyira nagyon, tehát nem az, hogy csak én, de néha előjön az, hogy az én dolgaim érvényesüljenek, meg az én látásmódom, de folytassa Réka.
Én nem is annyira önzőségnek nevezném ezt, hanem inkább úgy fogalmaztam meg itt magamnak, hogy a saját szemszögünkön keresztül vagyunk hajlamosak látni mindig a dolgokat, vagyis sokszor. És mindig ez egy ilyen freudi elszólás volt, de igazából arra gondoltunk, vagy azt akartuk ezzel megfogalmazni, hogy amikor történik valami, akkor sokszor hajlamosak vagyunk nagyon sokáig csak a saját látásmódunkon keresztül értelmezni azokat a dolgokat, és még mindig nehezünkre esik a másiknak a szemszögébe hamar belelátni magunkat. És szerintem ezt sokan átérzik, amikor azt mondom, hogy rengeteg konfliktus forrás lehet egy házasságban abból, hogy egy megoldandó problémát, vagy egy nehézséget hajlamos vagyok én csak a saját szemszögemből látni, ő szintén csak a saját meglátásai szerint, és a kettő között pedig nincsen kapcsolódási pont. És természetesen ennek, tehát van mindig a növekedésre hely és idő és alkalom, vagyis hát ebben reménykedünk, de hogy ez nekünk egy ilyen nehézség, hogy mindig saját szemszögből látni, és nem a másikéból, és beleélni magunkat a másiknak a meglátásába, vagy a megélt dolgaiba, az egy kicsikét nehézkes lehet. És egy kicsit személyesebb dolgokat is szeretnénk azért megosztani ebben a bizonyságtételben, mert vannak tényleg megmosolyogtató dolgok, vagy mosolyunk az a különbözőségeinken, vagy a kis apró vitáinkon, de arról is szeretnénk egy kicsit beszélni, hogy mégis konkrétan milyen dolgok voltak az életünkben, a közös életünkben, amiken keresztül az Isten tanított minket, amikben ott volt velünk, és amiken keresztül vezetett. Egymásnak terhét hordozzátok, ugye ezt az igét kaptuk a házasság kötésünkkor, és akkor még olyan kis naivan bele sem gondoltunk volna abba, hogy hát beszéljünk akkor így róla, hogy a házasságunk első 10 évében mennyi mindenen is kell ezt keresztül menni, és néha feltámad bennünk egy olyan érzés, hogy oké, hogy 10 éve vagyunk házasok, de annyi mindent megéltünk már, hogy szerintem 50 évre elosztva is teljesen elfogadható lett volna. És vannak olyan események a pároknak az életében, amik hát nem hoznak közelebb, hanem inkább eltávolítanak a másiktól. És ugye szokták azt elmondani, vagy én más pároktól hallottam legalábbis, hogy ugye az például, hogyha egy tragédiát, egy nehézséget különbözőképpen dolgozunk fel, mondjuk egy gyászt, nem úgy élünk meg, mint a másik, és erről nem beszélünk, vagy nem tudunk beszélni, magunkba zárkózunk, és csak hagyjuk egymásra telepedni azt a sok-sok-sok mindenféle sérelmet, akkor azok nagyon el tudnak minket távolítani egymástól.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban megismételtük a március 19-i adásunkat, amelyben a kárpátaljai Máté Rihárd a Munkácsi járásban található Izsnyéte település református lelkésze, valamint Máté Réka főiskolai tanár tanúságtételét hallgathatták meg. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Klész Beáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsőtessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória pénteki adásunk tartalmából. A 14. Leó pápa az iraki fiatalokhoz. Ti vagytok az egyház jövője és jelene, én veletek vagyok. Szent Cég. Az afrikai országok támogatásának foglalkoznia kell a fejlődés strukturális akadályaival. Norvégia. Megkezdődik Sigrid Undset írónő boldoggá avatási eljárása. Új plébániát szenteltek a myanmari polgárháború által erősen sújtott Kalai egyházmegyében.
XIV. Leó pápa az iraki fiatalokhoz. Ti vagytok az egyház jövője és jelene. Én veletek vagyok. Július 8-a és 11-e között zajlik az erbili Káld katolikus főegyház megyében az ankavai ifjúsági találkozó, amelyre a Szent Atya videóüzenetet küldött. Arra buzdítja az Irak minden részéről érkezett fiatalokat, hogy ne féljenek a világ világossága lenni, tanúskodni Isten irántuk való szeretetéről, kiengesztelő erejéről. Osszák meg másokkal a tartósan békés jövő reményét, és bízzanak az Úrban, aki nem hagyja magukra őket a nehézségekben sem. A hit és a közösség légkörében gyűltek össze a fiatalok Erbil keresztények lakta negyedében az ankavai ifjúsági találkozón.
And I pray that it will be an opportunity for all of you to grow in friendship with Jesus and with one another.
A pápa azért imádkozik, hogy alkalmuk legyen növekedni a barátságban Jézussal és egymással. Az ifjúkor olyan életszakasz, amelyben nagy dolgokat szeretnének végrehajtani, megváltoztatni a világot. A Szent Atya örömét fejezte ki, amiért az idei találkozó témájául a missziót választották. Az egyház alapvető küldetése az, hogy szolgálja a világot, Krisztus világosságát terjesztve, az embereket szeretett közösségre vezetve Istennel. Ti részt vesztek ebben a küldetésben, és én számítok rátok, hogy segítsétek átalakítani az egyházat és a világot az elkövetkező években, mondta videóüzenetében a pápa, majd hozzátette, a fiatalok nem csak az egyház jövője, hanem jelene is. Nem mindig könnyű a világ világosságának lenni. Az iraki fiatalok hivatása jelenleg az, hogy sugározzák ezt a fényt a háború és a bizonytalanság helyzeteiben is. Az Úr nagy bizalmat helyezett beléjük, amikor rájuk bízta ezt a küldetést, és a pápa is nagyon bízik mindnyájukban. Krisztus világosságának kell lenniük a sötétség közepette, ami olykor nyomasztónak tűnhet. Ne féljetek, és ne gondoljátok, hogy egyedül vagytok ebben a feladatban. Én veletek vagyok, az egyház veletek van. Helyezzétek bizalmatokat Jézusba. Hallgassátok meg őt az imádságban, és mások vezetése által engedjétek meg, hogy ő vezessen benneteket, biztatta az iraki fiatalokat a Szent Atya. A világosság alapvetően fontos az életben sok mindenhez, ebből a pápa hármat emelt ki a küldetéshez támpontként. Mindenekelőtt szükség van világosságra ahhoz, hogy lássunk, ami a hit ajándékára emlékeztet minket. Az Istenben való hit nem egy automatizmus, amivel szembenézhetünk az élet nehézségeivel. Sokkal inkább a valóság felismerése és az igazságban való élet, amikor megtanuljuk úgy látni a világot, a többi embert és önmagunkat, ahogy Isten lát. Ezt akarja, hogy a valódi hazára nyitott szívvel és tekintettel éljük az életünket, tudva, hogy Isten velünk van, akkor is, ha nem láthatjuk.
The way you live must also bear witness to your faith, so that others can see in you the truth.
A fiatalok életmódjukkal tegyenek tanúságot hitükről, hogy mások lássák bennük azt az igazságot és értelmet, amire ők is vágynak, és így részesülhessenek ugyanabban a világosságban. A fény második tulajdonsága, hogy hőt tud adni, ami pedig a szeretet szimbóluma. Ahhoz, hogy világosság legyünk a világ számára, előbb részt kell vennünk Krisztus világosságában és életében. Ahhoz, hogy részt vegyünk a küldetésben, előbb föl kell fedeznünk az Istennel való élő kapcsolatot. Meg kell tanulnunk megismerni őt. Ha megnyílunk az ő átalakító szeretete előtt, akkor megkapjuk a szükséges kegyelmet ahhoz, hogy kövessük Jézust, és vállaljuk azt az életet, amire hív minket. Ezért olyan fontos minden nap időt szánni az imádságra, közeledni Istenhez a szentségeken keresztül, különösen a gyónás és a szent áldozás révén. Gyökerezzen szívetek Isten irántatok való szeretetének szilárd alapjában. Fedezzétek föl Krisztus szívét, és ne féljetek ráépíteni az életeteket. Így nem csak megvalósíthatjátok magatokat, ahogy szeretnétek, de képesek lesztek megosztani Isten szeretetének melegségét és kegyelmének kiengesztelő erejét a körülöttetek élőkkel. Végül pedig a fényre szükség van a növekedéshez és az új élethez, ezért a remény jelképe, folytatta gondolatmenetét 14. Leó pápa. A szeretetben gyökerezve az iraki fiatalok hivatása az, hogy a béke előmozdítói legyenek, hogy egyesítsék a körülöttük lévő embereket, és elültessék másokban a reményt egy tartósan békés jövő iránt. Lehet, hogy nem tudnak minden helyzetet és kihívást kontrollálni, amivel szembe kell nézniük, de mindig választhatják Krisztus békéjét, hogy szívükben uralkodjon. A remény erénye arra ösztönöz, hogy az ég felé nézzünk. Ez nem azt jelenti, hogy megfeledkezünk a világról, hanem hogy bízunk, és megosztjuk a világgal a Krisztustól jövő békét és életet, akinek világossága beragyogja az új Jeruzsálemet. Kedves fiatalok, soha ne kételkedjetek Isten jóságában, és ne féljetek attól a tervtől, amelyet az Úr tartogat valamennyi őtök élete számára. Jeremiás prófétának is szembe kellett néznie nehéz pillanatokkal, és ő tanúsítja, hogy az Úr tervei a békére vonatkoznak, nem a pusztulásra, mert ő reménységgel teli jövőt szán nektek. Videóüzenete végén a pápa az ankavai ifjúsági találkozó résztvevőit Mária, az egyház anyja anyai oltalmába is vezetésére bízza.
I pray that during these days of spiritual renewal, you may discover in her the true example of a life fully given over to the grace of God.
Azért imádkozik, hogy a lelki megújulása napjain fölfedezzék benne egy olyan élet valódi modelljét, amelyet egészen Isten kegyelmére bíznak.
Szent cég, az afrikai országok támogatásának foglalkoznia kell a fejlődés strukturális akadályaival. Az afrikai országok támogatásának túl kell terjednie a rövid távú intézkedéseken, és támogatnia kell a hosszú távú fejlődést a szegénység okainak kezelése érdekében, áll a Szent cég ENSZ-hez delegált állandó megfigyelő missziójának július 8-án kiadott nyilatkozatában. A szegénység, különösen a mély szegénység, a legjelentősebb globális kihívás áll a nyilatkozatban. Tartós jelenléte sokféle dimenziójában továbbra is milliókat, különösen nőket és gyermekeket foszt meg a megfelelő élelemhez, tiszta vízhez, egészségügyi ellátáshoz, oktatáshoz és tisztességes munkához való hozzáféréstől. A szegénység súlyosan sérti az emberi személy Istentől kapott méltóságát. A nyilatkozat a 2026-os New York-i magas szintű politikai fórumon hangzott el, azon az ülésszakon, amely az afrikai kontinens legkevésbé fejlett országaiban, a tengerparttal nem rendelkező fejlődő országokban és a közepes jövedelmű országokban a fenntartható fejlődési célok elérésének felgyorsításával foglalkozott. A Szent cég állandó megfigyelő missziója kiemelte, hogy a 2030-as fenntartható fejlődési keretrendszer az Egyesült Nemzetek Szervezete által elfogadott a szegénység felszámolását, a béke előmozdítását és a bolygó védelmét célzó cselekvési terv határidejének közelettével kritikus fontosságú, hogy a nemzetközi közösség intézkedéseket tegyen a fejlődés előrehaladását akadályozó kihívások kezelése érdekében. E tekintetben a nyilatkozat hangsúlyozza, hogy alapvető fontosságú az afrikai országok, a legkevésbé fejlett országok, a kevésbé fejlett országok és a közepes jövedelmű országok megújult és megerősített támogatása. Ennek a támogatásnak a fenntartható fejlődést gátló strukturális akadályokat kell kezelnie, és ez magában foglalja a kedvezményes finanszírozáshoz való hozzáférés javítását, a tisztességesebb kereskedelmi rendszerek előmozdítását, a technológia átadás elősegítését és az érdemi adósságcsökkentés előmozdítását. A Szent cég állandó megfigyelő missziója azt is megjegyezte, hogy a fejlődés felgyorsítása érdekében fontos figyelmet fordítani az egyes országok egyedi sebezhetőségeire, miközben szem előtt kell tartani, hogy a földrajzi korlátok, az éghajlatváltozás és a korlátozott infrastruktúra súlyosbítja az egyenlőtlenségeket sokak számára. A Szent cég állandó megfigyelő missziója hangsúlyozta továbbá a család létfontosságú szerepét, mint a társadalom alapvető egységét, az elsődleges társadalmi jót és az ellenálló képesség kulcsfontosságú forrását. A nyilatkozat ezen túl kifejti, hogy a családokat erősítő politikák hozzájárulnak a szegénység felszámolásához, valamint a társadalmi stabilitás és az átfogó fejlődés előmozdításához. Az ilyen politikákba való befektetés és azok előmozdítása mind nemzeti, mind nemzetközi szinten elengedhetetlen minden ember kiteljesedésének biztosításához, a szegénység felszámolásához és az átfogó emberi fejlődés eléréséhez, zárul a Szent Széki nyilatkozat.
Norvégia. Megkezdődik Sigrid Undset írónő boldogávatási eljárása. Szeija szigetén szerdán jelentette be a Szentmise celebrálásakor az oszlói püspök a hírt, hamarosan megindul az 1928-ban irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett írónő boldoggávatási eljárása, aki a keresztény hit példája volt. Mintegy 100-an vettek részt a szertartáson a Szeija szigetén lévő kolostor romjainál július 8-án, amelyet Fredrik Hansen oszlói püspök mutatott be, a középkori ír származású vértanú hercegnő Szent Szuniva emlékére, akit Nyugat-Norvégia védőszentjeként tisztelnek. Az evangélium bölcsőjének tartott helyen jelentette be az örömteli hírt, hogy hamarosan megkezdődik az 1882-ben született és 1928-ban irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett írónő Sigrid Undset boldoggávatási eljárása. Számunkra ő sokkal több, mint Nobel-díjas írónő. A keresztény hit modellje. Példát mutatott az erényekről és az életszentség kereséséről, mely meghatározta az életét, állapította meg Hansen püspök szent beszédében. Sigrid Undset állandó és konkrét figyelmet tanúsított a szegények iránt. Teljesen leánya gondozásának szentelte magát, kiállt az élet és annak szent mi volt a mellett. Számos könyvén keresztül rengeteg hívőt szólított meg, arra ösztönözve őket, hogy Krisztusban éljenek, és tanúságot tett középkori szentjeinkről, mondta még az oszlói püspök. A főpásztor kifejtette, hogy megvizsgálta Undset életét, és megbizonyosodott arról, hogy nagy tiszteletnek örvend a hívek körében, ezért a Skandináv Országok Püspöki Konferenciája és Sigrid Undset életének szakértői elé terjesztette a kérdést. Ezután megkezdődött a munka, hogy hivatalosan megnyithassák ősszel a boldoggá avatási ügyet, miközben a híveket arra kérték, hogy imádkozzanak az egyházmegyére váró feladatért. Ahogy Szent Szuniva és társai, úgy Sigrid Undset is példa legyen számunkra a Krisztusban való életre, mondta. Szuniva kultusza Nyugat-Norvégiában terjedt el, fontos szerepet játszott az ország evangelizálásában. Bergen város patronája, a fiatalok védőszentje. Virágkoszorús fiatal lányként kezében sziklával ábrázolják. Ünnepét július 8-án tartják. Undset Dániában született, de 2 évesen családjával Norvégiába költözött. 1924-ben katolikus hitre tért és belépett a domonkos harmadrendbe. 1940-ben az Amerikai Egyesült Államokba kellett menekülnie, mert ellenezte a náci Németországot és a német megszállást, de a II. Világháború befejeztével 1945-ben visszatért hazájába. Legismertebb műve a Kristin Lavransdatter, egy modernista trilógia a középkori életről Skandináviában. A könyv a középkori Norvégiában játszódik, és 3 kötetben adták ki, 1920 és 22 között. A Kristin Lavransdatter egy nő életét mutatja beszületésétől haláláig. Undset ezért a műveért, valamint Olaf Adunsonről szóló 1925-ben és 1927-ben megjelent 2 könyvért irodalmi Nobel-díjat kapott.
Új plébániát szenteltek a mianmári polgárháborútól erősen sújtott Kalai egyházmegyében. Egy új plébánia felszentelése Mianmar északnyugati részén, a Kalai egyházmegyében reményt ad az ország híveinek a folyamatos humanitárius válság közepette. A Fidesz pápai missziós hírügynökség szerint több mint 600 katolikus, többségükben országon belüli menekültek gyűltek össze Kaikamio városában, hogy megünnepeljék a Szent Patrik plébánia történelmi felszentelését egy szentmise keretében, amelyet Felix Lian Ken Tang püspök mutatott be 12 papkon celebrálásával. A Kalai egyházmegye a Sagaing régió és Csin állam között fekszik, és a 2021. februári katonai puccsot követő polgárháború egyik legerőteljesebben sújtott területén található. A régió továbbra is súlyos humanitárius és társadalmi válsággal küzd. A Mandalai érsekséghez tartozó szuffragáneus Kalai egyházmegye közel 60 ezer katolikust szolgál. Területének nagy része a Sagaing régióban fekszik, még egy kisebb része Csin államban nyúlik át. Kalai városban van az egyházmegye központja, amely otthont ad a Szűz Mária székesegyháznak és egyben az egyházmegyei székhelynek. Az Indiával határos egyházmegye etnikailag sokszínű lakossággal rendelkezik, amely magában foglalja a nagyszámú csin közösséget és más kisebbségi csoportokat. A 2021-es katonai puccsot követő polgárháború nagy pusztítást végzett Kalai térségében. A Fidesz hírügynökség szerint a régió továbbra is sokrétű válságot él át, a közösségek továbbra is küzdenek a konfliktus következményeivel. A hírügynökség megjegyzi, hogy sok fiatal menekült el a kényszerű katonai besorozás elől, miközben a humanitárius vészhelyzet tovább súlyosbodik. A Fidesz hírügynökség arról is beszámol, hogy helyi források szerint a kormány katonái többször is célba vettek templomokat, kolostorokat és katolikus iskolákat, azzal gyanúsítva őket, hogy logisztikai támadást vagy menedéket nyújtanak az ellenállóknak. Az elmúlt években a légicsapások és a heves harcok több templomot is megrongáltak Kalai területén. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió műsorát hallották.
A napverse. Kafka Margit. Petike jár. Két harcsaszájú picike jószág, Butácska édes gyerektopán, Tétova együgyű tündéri nesszel most tipeg által egy ócska szobán. Ébred a szívem játékos kedve, elborít hófehér virágeső, amikor látom, a kacagásom hangosan, édesen csapkod elő. Sok régi holmim, szürke íráson úgy fut iramlik száz furcsa sugár, s én ennek is annak is kiáltani vágyom. Tip-top! Megindult! Petike, jár! Még fogja erősen az asztal lábat, és nyitva az ajka is úgy kipirul. Hős emberi lázzal, tüzes akarással e rózsarügyecske megállni tanul. Most? Most! Elhagyja, és indul előre. Hogy csetlik-botlik, mi tévedező? Tip-top, s aprózva, közbe megállva, koppan vitézül a törpe cipő. Már ide ér, most nyújtja a karját. Csak lassan, okosan, Peti fiam. Megered szaporán, elesni nem ér rá, előre hajlik, s az ölembe van. Tetszik a játék, kezdheti újra. A karszék mellé kerülök én. Nagy hosszút lépne, nagy hamar elérne, s fölbillen szegényke az elején. Remeg a szája, sírni szeretne, szétnéz, sajnálja-e valaki. Gondolkozik, majd felkér szepegve, s új erővel fog újra neki. Rózsaszín ujját előre tartva, tip-top így indul óvatosan. Halkan sejpítve biztatja magát, hogy csak lassan, okossan, Peti fiam. S elnézem hosszan homályos szemmel, borús káprázott szálsereám. Tűnnek az évek. Megöregettem. Egyedül lakom ócska szobán. S ím, néha erős lépés zaja hallik. Jön egy daliás ifjú legény. Te vagy, mit adjak? Kávét, kalácsot? Tip-top, öregesen járom körül én. S még sok vidám csínyét, nagy küszködését sorra beszéli kacagva végan. Csak lassan, okosan, Peti fiam.
Kafka Margit Petike jár című versét Sárosi Kinga mondta el. Kafka Margit író, költő Nagy Károlyban született 1880. június 10-én. Ady Endre a nagyon nagy íróasszonynak nevezte a magyar irodalom egyik legjelentősebb női íróját, a Nyugat nemzedékének fontos tagját. Apja Kafka Gyula főügyész volt, de korán meghalt, így a család szerény körülmények között élt. Ösztöndíjasként tanult Miskolcon, a Szatmári Irgalmas Nővérek tanárképző zárdájában. Ennek fejében egy évet tanított a városban. Ezután Budapesten tanult tovább, és 1902-ben az Erzsébet leányiskolában polgári iskolai tanári oklevelet szerzett. Visszatért Miskolcra, és a polgári leányiskolában tanított irodalmat és gazdaságtant. Tanítványai imádták. Itt jelentek meg első írásai is, versek, novellák, és ekkoriban vált a Nyugat állandó munkatársává is. Szoros baráti kapcsolatban állt Kosztolányival, Babiccsal, Szabó Dezsővel és Balázs Bélával is. 1905. január 5-én férjhez ment Frühlich Bruno erdőmérnökhöz. A következő évben született meg gyermekük, László. Férjét 1907-ben a Földművelésügyi Minisztériumba helyezték, így Kafka elszakadt az általa nem kedvelt Miskolctól, de a párházassága néhány év alatt tönkrement, elváltak. Budapesten 1910 és 1915 között tanárként dolgozott, közben 1914. augusztus 18-án Szegeden férjhez ment Bauer Ervin elméleti biológushoz, Balázs Béla fivéréhez. Az első világháború kezdetekor elhagyta a tanári pályát, és csak a szép irodalomnak élt. 1912-ben jelent meg első és talán legfontosabb nagyregénye, a Színek és évek, amely az értékeit vesztett gentri társadalommal és a századfordulón élő nők sorsával foglalkozik. Másik nagy sikert aratott regényét, a Hangyabolyt, amelyben a zárdában töltött éveket idézi fel, 1917-ben adták ki. Az első világháború után 12 éves fiával együtt a spanyol nátha járvány áldozatává vált. December 4-én a Farkasréti temetőben helyezték őket örök nyugalomra.
A nap imája.
Szent család, Jézus, Mária, Szent József, kérünk, adjatok nekünk oly buzgó szeretetet szívünkbe és lelkünkbe, hogy mindig a ti oltalmatokba ajánlhassuk családunkat. Adjátok ránk szent áldásotokat. Áldjatok meg mindnyájunkat, akik most összejöttünk, hogy titeket méltón köszöntsünk. Áldjátok meg családjainkat, és azokat is, akik most nem lehetnek velünk, ám bár szeretnének itt lenni, de a körülményeik nem engedik. Árasszátok bőséges áldásotokat a szomorkodó és szegény árvákra, akiknek már nincs senki vigasztalójuk, sem atyjuk, sem anyjuk. Ó, áld meg, szent család, a bús szívű özvegyeket, akiknek házastársukat már a mennyei atya örök birodalmába szólította. Vigasztaljátok őket az örök élet reményével és a boldog feltámadással. Esedezzetek azokért a szülőkért, akik beteg gyermekeiket nagy türelemmel, szeretettel és önfeláldozóan nevelik, hogy napról napra legyen erejük felvenni életük keresztjét, és a mennyei atya dicsőségére hordozni tudják. Áldjátok meg, ó szent család, magyar hazánkat, főpásztorainkat és lelki atyáinkat. Áldjátok meg az egész kereszténységet, hogy dicsérjék, magasztalják drága szent neveteket. Végül pedig áldjatok meg mindnyájunkat. Engedjétek, hogy egész életünkön át buzgón tisztelhessünk titeket, és egykor majd veletek a mennyei boldogságban is vég nélkül örvendezhessünk. Ámen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kíván!